Minket vár a feltámadt Úr és Király most is, a következő percekben is. Téged vár, hogy szólhasson a szívedhez. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön, az apostolok cselekedetei 27. fejezetéből, a 27. verstől egészen a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava. 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissét tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsotorja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdte. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, nem tudták, milyen száraz földhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Imádkozzunk! Atyánk, hálásak vagyunk a te igédért. Köszönjük mindazt, amit ma ki akarsz jelenteni önmagadból. Köszönjük, hogy a te kijelentésed az mindig életet hoz. Kérjük, engedd, hogy közel jussunk ma a te szavaidhoz. Amen. Foglaljunk helyet. Pál apostolnak Isten kijelentést ad a megtérése kezdetén, a megtérésekor, hogy az lesz majd az ő küldetésének a betetőzése, hogy elviszi Jézus nevét a királyok elé. És aztán az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy ez a küldetés a csúcspontján egy olyan fordulatot vesz, amire maga Pál sem számíthatott volna. Amikor minden a legerőteljesebben és legjobb rendben megy, akkor Isten a királyok elé egy olyan védett útvonalat készít Pál számára, amiről nem is álmodott volna, viszont ez olyan fordulatokon keresztül vezet, amik sok szenvedéssel járnak. Mert Isten ezt a védett útvonalat börtönökön keresztül és fogságokon keresztül vezeti, és ez az út fog elvinni végül a római császárig, hogy ő is meghallja az evangéliumot. És amikor ezen az úton jár Pál az utitársaival együtt, akkor az elmúlt héten láthattuk, hogy egy viharba keverednek. Láthattuk azt is, hogy Isten beszél az övéihez, az övéinek egy sokkal szélesebb perspektívát mutat, mint mindazok számára elérhető, akik nem Krisztus követői. Pál tudja, hogy nem kellene útra indulniuk, mégis útnak indul ez a hajó, és hajótörést szenvednek. Hát így csöppenünk bele a mai történetünkbe. Menekülési útvonalak. Ez a mai üzenetnek a címe. Mert hogyha őszinte vagy magadhoz, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor tudhatod és tudhatjuk, hogy az ember rengetegszer menekül. Van egy menekülő üzemmódja az embernek, ami arra késztet téged és engem, hogy a kellemetlen helyzetekből minél hamarabb jussunk ki. Bármi történjék is, hogyha kellemetlen szituációban, nehéz helyzetbe, embert próbáló élethelyzetbe kerülsz, akkor az a természetes reakció van belénk építve, a menekülő üzemmód, hogy jussunk ki ebből a helyzetből. Elviselhetetlen helyzetekben az emberek foggal, körömmel próbálnak menekülni. Amikor a helyzet elviselhetetlenné válik, és úgy éled meg, hogy én ezt már nem bírom tovább, akkor az ember, köztük te meg én is, foggal, körömmel fogunk menekülni, hogy mielőbb kijussunk abból a szituációból. És ehhez az emberek minden eszközt megragadnak, hogy minél hamarabb ki ebből a helyzetből. Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei legyenek ott, ezekben a helyzetekben, és amikor az emberek próbálkoznak a különféle eszközökkel, hogy mi az, ami valóságos menekülést hozna a számukra, legyünk ott, és mutassunk nekik utat a valóságos szabaduláshoz. Mert hosszú távon előbb-utóbb ki fog derülni, hogy minden más menekülési útvonal, minden más eszköz, amit az emberek megragadnak, hatástalannak bizonyul, és csalódást fog okozni. Isten viszont azt akarja, hogy mutassunk rá, hogy az egyetlen hitelesített menekülési útvonal a szorult helyzetekből mindig és mindenkor Isten szava volt, lesz, és az is fog maradni. Kilátástalan helyzet, elviselhetetlennek tűnő helyzet. Az, amiben Pál és az utitársai keveredtek, ezen a hajón mintegy 276-an. A földközi tengeren sodródik a hajójuk 2 hete. A múlt héten felolvasott igében olvashattuk, hogy olyan volt a vihar, hogy a nap, a hold és a csillagok semmi nem látszódtak. Akkora volt a vihar. Mindenféle tájékozódási pont megszűnik, és Lukács így összegzi ennek a hajótörésnek a végét, hogy végül megmenekülésünk minden reménye elveszett. Elviselhetetlen helyzet lehet az, hogy cél és biztos pont nélkül hányódsz egy hajón 276 vadidegen emberrel. Elviselhetetlen helyzet lehet az, hogy 2 hétig nem ettek ezek az emberek. Elviselhetetlen helyzet lehet az, hogy szembesülni kell ennek a helyzetnek a következményeivel. Hát eléggé. Ember legyen a talpán, aki egy ilyen helyzetben nem akar minden idegszálával menekülni. Aki nem azt mondja, hogy bármi áron, de én ebből a helyzetből ki fogok menekülni. Azt szeretném most bemutatni nektek 3 lépésben, hogy hogyan akarja Isten használni az övéit ezekben az elviselhetetlennek tűnő helyzetekben. Hát először is, tudnunk kell azt, hogy együtt hajózunk, és együtt hányódunk mindazokkal, akik körülvesznek bennünket. Nincs különbség. Pál apostol, mint Isten gyermeke, ugyanúgy ott van azon a hajón, mint a többi 275 ember. És ugyanúgy hányódik abban a viharban. Közösségünk van egymással, mert Isten azt akarja, hogy közösségünk legyen mindazokkal, akik számára elviselhetetlenné vált az élet, akik olyan helyzetekbe keverednek, amiből úgy érzik, hogy nincsen menekülés. És Isten azt akarja, hogy mi ezekkel az emberekkel össze legyünk kötve. Csak addig, amíg ők majd próbálkoznak különféle eszközökkel, és keresik a menekülés útját, addig nekünk teljesen biztos és szilárd a tudásunk arról, hogy merre van a menekülés útja. És ezt ezekben a kritikus helyzetekben be kell mutatnunk, mert be tudjuk mutatni a környezetünknek. Mindenki menekülni próbál. Két olyan csoportról olvastunk az igében, akik valamilyen módon menekülni próbálnak, és a menekülésük közben nem számít semmi más. Menekülés közben az ember csőlátásúvá válik, amikor menteni akarja az ember az életét, csak magára gondol. Amikor hajótöröttek a vízbe kerülnek, a végén egymást nyomják le. Mert az élet ösztönük azt diktálja, hogy nekem fent kell maradnom. Nem csak hajótörés esetén igaz ez a hozzáállás. Amikor az ember úgy érzi, hogy a helyzet elviselhetetlenné vált, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ő maga kimeneküljön. Még akkor is, hogyha ez a környezetében élők, a körülötte lévők kárára történik. Hát nézzük, ki ez a két csoport. A 30. versben ezt olvastuk. Ekkor azonban, mikor látták a hajósok, hogy közeledik a száraz föld, és összetörhet a hajó, a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Íme egy embercsoport. Tudják, hogy abból a helyzetből, amiben benne vannak, milyen kimenekedési útvonal lehetséges. És mindent megragadnak, mert tisztában vannak azzal, tapasztalatuk van arról, hogy mi vár rájuk, hogyha a dolgok így folytatódnak. Hajósok tudják, hogyha itt zátonyra fut a hajó, akkor az be fogja szippantani őket is. Az emberek általában, amikor kilátástalan helyzetbe kerülnek, akkor van tapasztalatuk arról, hogy ha a dolgok így folytatódnak, akkor tudom, hogy hova fogok jutni, és én oda nem akarok jutni. Ezért ki akarok menekülni abból. A hajósok készek lettek volna otthagyni mindent, rakományt, a pénzüket, az értékeiket, a rájuk bízottakat, az utasokat, mindent kész lettek volna otthagyni, hogy a maguk bőrét mentsék. Lukács az előző fejezetben kihangsúlyozta, hogy a vihar közepette alig tudták megtartani a mentőcsónakot, de sikerült. Na most, hogy mennyire elviselhetetlen lehetett ez a helyzet. Szinte filmbe illő a jelenet, és Lukácsnak az írói zsenialitását jellemzi, hogy ahogy olvasod ezt a részt, minden annyira plasztikus és képszerű előttünk, hogy filmet lehetne belőle forgatni. Most képzeljétek el azt a helyzetet, amikor Pál apostol, hogy honnan nem tudjuk, valószínűleg ez is az Istennel fakadó kapcsolat, Istennel való kapcsolatából fakad, megsejti, megneszeli, van rá szeme, hogy a hajósok ki akarnak menekülni ebből a helyzetből, ott hagyván őket. Szól a századosnak és a katonáknak, ha ezek nem maradnak itt, ti sem menekülhettek meg. Na most kell-e ennél feszültebb helyzet, hogy valaki foggal, körömmel menekülni próbál, és a másik ember, aki nem a hajó, nem ő a tulajdonos, ő is utas, viszont nála van a kard, mert katona. Mert azért van ott az egész századával, hogy megőrizze a Rómába vivendő foglyokat. Kell-e ennél feszültebb helyzet, hogy egy maroknyi csapat menekülni próbál, a másik csapat pedig Egy karcsapással elvágja tőlük a menekülésnek az útját, és a mentőcsónak elsodródik. Szerintetek ott nem villantak fel a kardok? Szerintetek ott a hajósoktól nem kerültek elő a fegyverek? Szerintetek ott nem volt óriási kiabálás? Nem feszültek egymásnak az indulatok? Nem került néhány megerősödött férfi a földre? Igazán filmbe illő jelenet. Elszabadulnak az indulatok, és mindeközben sötét van, és tombol a vihar. Lehet-e ennél elkeserítőbb vagy kilátástalanabb helyzet? És látunk egy embercsoportot, a hajósokat, akik menekülni akarnak ebből a helyzetből, mert tudják, hogy ha a dolgok így folytatódnak, tudják, hogy mi vár rájuk. Nézzünk egy másik csoportot. A 41-42. Versben ezt olvastuk. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. Íme egy másik csapat, akik menekülni akarnak, kicsit máshogyan, de a motiváció ugyanaz. Miért akarják a katonák megölni a foglyokat? Hát így is hajótörést szenvednek. Miért kell végezni minden foglyal? Azért, mert a római katonákra bízott foglyokkal, hogyha valami történt, azért nekik kellett vállalni a felelősséget. Ha ezek a foglyok kiúsznak, elmenekülnek, elszabadulnak, és nem tudják őket Rómában bemutatni, akkor ők maguk fizetnek a saját életükkel ezekért a foglyokért. Hát nem vagyok bolond, mondhatja egy hajótörés közepén lévő római katona, nem vagyok bolond, hogy majd én adjam oda az életemet egy nyomorult fogolyért, hát akkor most kell így gyorsan leszúrni őket, nehogy kiúszva elmeneküljenek. Menekülni akarnak, mert ők is tudják, hogy annak a folyamatnak, amiben benne vannak, tapasztalatból tudják, hogy mi lesz az eredménye. A hajósok is mentik az életüket, és a katonák is menteni akarják az életüket, mert pontosan tudják, hogy ebben a lehetetlen, kilátástalannak tűnő helyzetben, ha benne maradok, minden elveszik. Ez annyira távolinak tűnik, nem? Egyikünk se szenvedett már hajótörést, azt hiszem. Egyikünk sem volt még kifejezetten ilyen helyzetben. De szerintetek az a férj vagy feleség, aki úgy érzi, hogy az az ember, aki ott fekszik mellettem az ágyban, az olyanná vált számomra, mint egy harmadik vadidegen ember, akire már csak úgy tudok ránézni, hogy nem bírom elviselni a jelenlétét. Akivel kapcsolatban nem tudom már elképzelni, hogy holtomig vagy holtáig, boldog vagy boldogtalan állapotában hűtlenül el nem hagyom, nem bírom elviselni. Szerintetek az a férj vagy feleség, aki idáig jutott a házastársával kapcsolatban, az nem érzi elviselhetetlennek a helyzetet? Az nem fogja azt mondani, hogy minden idegszállammal menekülni akarok ebből a helyzetből? Annak a szájából nem ugyanilyen gondolatokat fogunk hallani. Én ezt nem bírom tovább. Nekem ez sok. Ha ebben maradok, arra rámegy az életem. Ez nem elviselhetetlen helyzet? Hát dehogy nem. Próbálnak menekülni belőle az emberek? Hajjaj. Megragadják az általuk ismert menekülési útvonalakat? Bizonyám. Mi az első számú menekülési útvonal, amit el tudnak képzelni? Váljunk el! És meg is rakadják sokan ezt a menekülési útvonalat. És téged meg engem abban akar Isten használni, hogy legyünk ott mellettük, és mondjuk el nekik, hogy létezik egy másik út. Egy jobb út. Nem kell arra menned. Szerintetek az a szülő, akinek a gyereke olyan útra keveredett, amit el sem tudott volna képzelni, akinek a gyereke egy olyan úton jár, ami zsigerből ellenkezik mindazzal, amit te elképzelnél neki, ami szerinted az értelmes életet jelenti. És amikor ajtók csapkolódnak, meg pofonok csattannak, meg amikor már azon gondolkodsz, hogy vajon a szomszéd mit gondol rólad, mert a kiabálásnak a foka túljutott azon a szinten, mint amit elbírnál képzelni, egy ilyen szülő nem érzi azt, hogy elviselhetetlenné vált a helyzet? És nem akarna menekülni minden idegszálával, hogy csak ki ebből a helyzetből? És ilyenkor szoktak elhangozni olyan mondatok, hogy na ott az ajtó! És ne kerülj többet a szemem elé! És ilyenkor szoktak olyan mondatok elhangozni, hogy nem akarlak látni többet, és nem vagy az apám. És ilyenkor megragadják az emberek a menekülési útvonalakat? Bizony. És én is ismerek személyesen olyat, aki nem beszél az apjával évek óta. Kérdezed az egyiket, elmondja a maga verzióját. Kérdezed a másikat, el fogja mondani a maga verzióját. Nem az lenne a normális, hogy beszéljétek meg ezt a dolgot? De igen. Csak van az a távolság, amikor egy ember számára már nem látható, hogy hogyan tovább. Nem látják már egy idő után az emberek, hogy merre lenne az arra, hogy hol van az a menekülési útvonal, ami visszavezetne egy normális életbe. Ezért azt akarja Isten, hogy te meg én legyünk ott, és mutassunk nekik utat egy valóságos szabaduláshoz. Szerintetek az a lány, aki egy jól sikerült este után, amitől sokkal többet várt, mint amit végül kapott, és egy hónap múlva felfedezi, hogy lehet, hogy van valaki a pocakomban. És ezt a lányt az orvosoktól kezdve mindenki arra fogja bátorítani, hogy nem kell neked ez a gyerek, túl fiatal vagy még hozzá. Sok a kockázata. Hol az apja? És minden arról fog szólni, hogy mondjál le róla, vetesd el, vessünk véget ennek. Szerintetek nem elviselhetetlen helyzet ez egy embernek? Hát dehogy nem! Lesznek-e ott a környezetében olyanok, akik azt fogják mondani, hogy van más út, és mutatunk neked egy jobb utat? Mert együtt hajózunk, és együtt hányódunk a viharban. Mindenki menekülni próbál, és fogja keresni a menekülési útvonalakat. És te tudod az egyetlent, ami valójában működik. Másodszorban Pál apostol hozzáállásából azt tanuljuk, hogy egyedül ő volt az a hajón, aki számára mindenkinek a megmenekülése fontos volt. Miért volt neki mindenki fontos? Azért, mert Isten számára mindenki fontos. Mert Isten kezdettől fogva úgy gondolkodott erről a helyzetről, hogy itt mindenki meg fog menekülni. Istennek mindenki fontos. Mi ezen a helyen, Krisztus követőiként mindig azt fogjuk képviselni, hogy mindenkinek szüksége van Jézusra. Mert mindenki fontos. Mert Isten nem mond le rólad és rólam, nem mondott le rólunk akkor sem, amikor még az ellenségei voltunk. Amikor teli szájjal és teljes szívből lázadtunk ellene, amikor még valami teljesen más úton jártunk, mint ahol ma járunk. És nem mondott le rólunk akkor sem. Hogy hallottad meg az evangéliumot? Mindenkinek van egy saját története erről. Milyen ember voltál akkor, és milyen ember vagy most? Mennyire voltak fontosak mások akkor számodra, és mennyire fontosak mások számodra most? Mert Isten számára mindenki fontos. És nem akarja, hogy egy ember is elvesszen Jézus megismerése nélkül ezen a világon. Nem akarja. Azt látjuk az igében, hogy egyedül Pál kínálja fel mindenki számára a menekülés útját. És amikor felkínálja, egyértelmű útmutatást is ad hozzá, hogy hogyan érhető el ez az út. Azt látjuk, hogy egyedül Pál az, akinek a hajón mindenki fontos. A hajósok számára fontos bárki önmagukon kívül. Dehogy is? Ott hagynák az egész csapatot. Vesszen mindenki, csak ők meneküljenek meg. A katonák számára mindenki fontos. Dehogy fontos? Hát készek lennének legyilkolni a foglyokat, csak hogy mentsék a saját bőrüket. És Pál apostol miről beszél? 31-32. Vers. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Fontos neki még az is, hogy mint egy apa bátorítsa a gyerekeit, hogy most már egyél, fiam, mert kell majd az erő az úszáshoz. Na most, Pál számára láthatóan mindenki fontos. Azért, mert Isten számára mindenki fontos. Mert Isten kezdettől fogva arról beszél, hogy mindenkit meg akar menteni ezen a hajón, mindjárt ezt fogjuk látni. Az emberek mindenféle menekülési úttal próbálkoznak. Miért nem ettek ezek az emberek? Miért nem eszik 276 ember két héten keresztül, mikor egy gabonaszállító hajón utaznak? Hát, hogyha van ott kaja, ha van olyan hely, ahol van kaja, akkor ez a hajó az. Több tonna gabonát visz. Miért nem esznek? Egyesek úgy gondolják, hogy azért, mert hát akkora volt a vihar, hogy nem lehetett hozzáférni semmihez, hogy ott nekiálljanak főzni. Ez lehet az egyik verzió, bár hogyha valaki nem eszik 3 napig, azt megnézném, hogy nem eszi-e meg a nyers búzát önmagában. A másik verzió sokkal valószínűbb, hogy ezek ugye alexandriaiak voltak, mert ez egy egyiptomi hajó volt, amely Itáliába készült, tehát rómaiak is lehettek rajta. Az egyiptomiak és a rómaiak hitéből is az a gondolat származott, hogy ami elért bennünket ez a vihar, ez valamilyen Istennek az akaratából történt. Ez a vihar a tenger Istennek a büntetése rajtunk, és ezt az Istent úgy lehet kiengesztelni, hogyha mi megvonjuk magunktól az ételt. És minél tovább éhezünk, talán akkor megenyhül az Isten, és elcsendesül a vihar. Az embereknek különböző hitei vannak arról, hogy hogyan lehet megmenekülni. Kritikus helyzetekben mindenki a maga Istenéhez fog kiáltani, és próbálkozik azzal a megoldással, amit az ő Istenétől megtanult. És ezek az emberek pontosan ezt teszik. Csak aztán jön az Isten embere, az élő Isten képviselője, Jézus követe, és azt mondja, hogy figyeljetek, én ismerem az Istent. És Isten azt mondta, hogy ezen a hajón mindenki meg fog menekülni, úgyhogy egyetek. És a szavai és a tettei teljes átfedésben vannak. Pál apostol egy integráns személyiség, egy hiteles ember. Látható bizonyságát teszi a hitének. Egy nagyon praktikus dolog. Pál apostol hálát ad, és aztán magához veszi az ételt. Az étkezés előtti imádság, az nem egy bagatell dolog. Hálát adni az ételért már önmagában bizonyság. És soha nem tudhatod, hogy mikor lesz ez egy olyan jelzés a környezetet számára, hogy hoppá-hoppá, itt van valami, amit nekünk érdemes lenne komolyan venni. Az étkezés előtti imádság egy látható bizonyságtétel. Egyértelműen bemutatja, hogy neked van egy Istened, egyértelműen bemutatja, hogy te ettől az Istentől származtatod mindazt, ami az életedben jó, például az ételt, amiben minden nap többször részed van, és egyből demonstrálja az Istennel való kapcsolatodat. Úgyhogy vegyük ezt nagyon komolyan. Intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. Egyértelmű útmutatást ad Pál mindazok számára, akik vele vannak. Egyértelmű útmutatást ad, hogy merre van a megmenekülés útja. Nem az értelmetlen éhezésben van a megmenekülés útja. Nem a foglyok legyilkolásában van a megmenekülés útja. Nem a mentőcsónak elkötésében van a megmenekülés útja. Merre van a megmenekülés útja? Arra, amerre Isten kezdettől fogva megmondta. A megmenekülés útja Isten szavában van. És ezzel térünk át a harmadik pontra. Az egyetlen hitelesített menekülési útvonal mindig Isten szava. Mindig. Ezért kell nagyon komolyan venned. Ezért kell olvasnod Isten szavát. Ezért kell tudnod, hogy Isten milyen kérdésről mit mond. Mert ez a könyv az élet minden létező helyzetére megoldást kínál. Csak ismerned kell azt, akitől ezek a szavak származnak. És hogyha megismered őt, nem lesz olyan helyzet, amiben te ne tudnád, hogy hogyan kell helytállni. Miért mondom, hogy ebben a helyzetben, ami kialakult ott a viharban, kezdettől fogva Isten szava volt az egyetlen hitelesített menekülési útvonal. Azért mondom ezt, mert Isten még mielőtt hajóra szálltak volna, kijelentette Pál apostolnak, hogy ezen a hajón mindenki meg fog menekülni. Kijelentette Pálnak, hogy neked Rómába kell menned, a császár elé kell állnod. Hajófal fogsz menni. És amikor úgy tűnik, hogy ez a hajó el fog süllyedni, akkor Jézus maga oda áll Pál mellé, és bátorítja, hogy ne félj Pál. Hát neked a császár elé kell állnod. Nem ezt mondtam kezdettől fogva? Hát hogy süllyedhetne el a hajó? Hogy süllyedhetne el, hogyha ez a hajó visz el téged Rómába? Hogy ne menekülnétek meg, ti, akik ezen vagytok? Kezdettől fogva elmondja Isten, hogy meg fognak menekülni azok, akik ezen a hajón vannak. Szó szerint ugye azt mondja, hogy senki nem vészel közületek, csak a hajó. Oké, a hajó az járulékos veszteség, de emberek nem fognak elveszni. Isten kezdettől fogva az ő képviselőjénél, Pál apostolnál helyezi el a megmenekülés kulcsát. És a történetben folyamatosan azt látjuk, hogy újra és újra nyilvánvalóvá válik ennek a 276 embernek, hogyha akarnak, hihetnek Pálnak, és felismerhetik, hogy nála van a megmenekülés kulcsa. Nézzétek, korábban ezt olvastuk a 21-24. Versekben. Ekkor már benne vannak a viharban, és Pál apostol szól hozzájuk. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta. Ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Hol van a megmenekülés kulcsa? Isten gyermekénél. Hát kinél másnál lenne? Hát ezért mondtam a bizonyságtételekben, hogy tudod, hogy nálad van a megmenekülés kulcsa. Tudod, hogy mindaz, amire az emberek várnak és vágynak, az nálad van. Hogy te magad tényleg hiszel abban, hogy Isten örök életet készített számodra? Hogy az a nagy megmenekülés? Tudod ezt? Hiszed ezt? Mert ha igen, akkor mindenkinek el akarod majd mondani. Hát azoknak meg aztán, akik körbevesznek, és ilyen elviselhetetlennek tűnő helyzetekben vannak, el is fogod mondani, mert ők maguk fogják kérdezni, hogy ez a megoldás sem jött be, ez sem, ezzel az eszközzel is próbálkoztam, itt is próbáltam már menekülni, de nem megy. A helyzet ott a hajón ugyanaz, mint ami most is, ami mindennapjainkban. A kérdés mindig az, hogy ki az, aki hisz Isten gyermekeinek. A kérdés mindig az, hogy Isten gyermekei képviselik-e, hogy ők tudják, hogy merre van a menekülési útvonal. A környezet számára pedig mindig ez a kérdés, hogy hisznek-e annak, hogy Isten gyermekénél van a kulcs, hogy Jézus követőinél van a kulcs. Ez a százados, aki felügyelte Pálnak az utazását, elkezd hinni. Nézzétek meg, ez a százados, aki látja ezt az egész folyamatot, hallotta, amikor Pál apostol azt mondta, hogy ne induljunk el Krétából. Hallja, amikor azt mondja, hogy ha nem vágjátok el a hajó mentőcsónak köteleit, akkor mindannyian elveszünk. Látja folyamatosan, hogy Isten gyermeke, Jézus képviselője valahogy mindig képben van. Ő is ugyanúgy ott van a hajón, ő is ugyanúgy éhezik. Neki sem kellemesebb az élete, mint az összes többinek, aki ott van a hajón. De valahogy mindig tudja, hogy merre az arra. Valahogy mindig tudja, hogy mi fog következni. Honnan tudja? Az Isten kijelentett szavából. És ebben a helyzetben, ezt olvastuk a 43. versben, de a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azért menti meg ez a százados Pál apostolt, mert látja, hogy nála van a megmenekülés kulcsa. Hát ezért akarja Isten összekötni az életünket a környezetével, hogy láthassák, hogy nálunk van a megmenekülés kulcsa. Ez a tábla, amit ki van vetítve, egy vészkijárat tábla. Az életünk ezen a földön úgy néz ki, mintha mindannyian belennénk zárva egy égő házba. És mindenki hanyat homlok menekül és keresi az útvonalakat. És rohannak erre és arra, és minden folyosón rohangáló emberekkel találkozol. Számodra meg nyilvánvaló, hogy hát arra kell menni, ahol a vészkijárat tábla világít. Na most az a kérdés, hogy te látod-e a vészkijáratot jelző táblákat? Látod-e, hogy mit mond Isten? Hallod-e az ő hangját? Tudod-e, hogy milyen helyzetben mik az ő instrukciói, tanácsai, parancsolatai, amik garantáltan a megmenekülésedet szolgálják? Mert ha igen, akkor ebben az égő házban te egy olyan ember leszel, aki azt tudod majd mondani, hogy hé, állj már meg! Emeld fel a fejedet, nézd azt a jelzést, na amerre az világít, arra kell menni. Mert az elviselhetetlen helyzetekben az emberek csőlátásúak, csak magukra gondolnak, és mint a sebzett vad menekülnek. És te pedig azt tudod mondani, hogy állj meg! Egyél, mert az is a megmenekülésedet szolgálja. Meg tudod mutatni nekik, hogy merre van az egyetlen hitelesített menekülési útvonal. Mert egy égő házból azon keresztül tudsz kijutni. Van a Krisztusról szóló bizonyságnak egy nagyon erőteljes sajátossága. És ez pedig úgy hangzik, hogy minél többször beszélsz másoknak a megmenekülés útjáról, annál nagyszerűbbnek fogod látni azt te magad is. És annál égetőbbnek érzed majd a szükségét, hogy ezt megoszd másokkal is. Aki már többször tett bizonyságot a hitéről, arról, hogy én tudom, hogy az örök élet egyedül Jézus Krisztuson keresztül elérhető. Aki ezt többször megtette már, az érzi azt a feszítő érzést a szívében, hogy nekem ezt muszáj mondani. Hát hogy ne mondanám el az égő házban, hogy arra van a kijárat, hogy arra meg tudsz menekülni. És minél többször mondod el, annál jobban tágul a szíved. Annál nagyobb lesz a szíved, annál jobban érzed majd azt, hogy hogyan érez Isten az elveszett emberek iránt. És annál többször akarod majd elmondani, annál jobban látod majd ezeket az elviselhetetlennek tűnő élethelyzeteket. Annál jobban látod majd, mint ahogy Lidi is mondta, hogy hát ennek az anyukának Istenre van szüksége, és annál kevésbé fog számítani bármi más. Szimpátia, unszimpátia, korosztály, generáció, élethelyzet, semmi nem fog számítani. Csak az, hogy el tudjam mondani neki, hogy merre tud megmenekülni. És zárszóként, visszatérve az első kérdésünkhöz, az elviselhetetlen élethelyzetekhez. Van Istennek menekülési útvonala, hogyha valakinek a házassága a válás szélére sodródott? Hogyne lenne? Benne van ebben a könyvben. Van Istennek gondolata arra, hogyha elviselhetetlenné vált számodra a gyerekeddel a kapcsolatod, hogy merre tudsz megmenekülni belőle? Hogyne lenne? Benne van ebben a könyvben. Van Istennek gondolata az abortuszról? Hogyne lenne? Az anyamétől kezdve ismerlek. Formáltatásom nem volt rejtve a te szemeid előtt, amikor csontjaim titkon formálódtak. És ez csak egy fajsúlyos kérdés, ami talán elviselhetetlen helyzetbe sodor némelyeket. A mi üzenetünk a megmenekülés üzenete. A mi üzenetünk a teljes helyreállásnak az üzenete. Van remény ott, ahol úgy tűnik, hogy minden elveszett? Van. Van remény ott, ahol kilátástalannak tűnik a helyzet? Igen. Mert a megmenekülés egyetlen hitelesített útja, az az Isten szava és a Jézussal való élő és dinamikus kapcsolat. És hogyha úgy vagy itt, hogy ezt ma hallottad először, akkor szeretnénk bátorítani, hogy ragadd meg ezt a kapcsolatot. Ragadd meg, mert Jézus szeretne személyesen kapcsolatba lépni veled, és mi pedig itt vagyunk, együtt hajózunk, és segítünk, amiben csak kell. Amen. Álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Drága mennyei atyánk, a szívünk megtelik hálával és békességgel, hogyha arra a biztonságra gondolunk, ami nálad elérhető. Köszönjük, Urunk, hogy te már 2000 évvel ezelőtt felgyújtottad a vészkijáratot jelző táblákat. Köszönjük, hogy ez a te szavadban világosan látható. Köszönjük, hogy egyenes utat készítettél számunkra a tökéletes világba, a mennybe. És köszönjük, hogy a tökéletes világ a te fiadon keresztül elérhető. Köszönjük, Úr Jézus, hogy vállaltad értünk a halált. És úgy vagyunk most itt előtted, mint akik szeretnénk leborulni, szeretnénk felszabadulni, mert ismerjük a megmenekülés útját. És atyánk, könyörgünk azért, hogy a környezetünk számára hadd tudjunk ilyen világító táblák lenni, amelyek mutatják egyértelműen, hogy egyetlen hitelesített menekülési út létezik, és az te magad vagy. Urunk, szeretnénk így betölteni a küldetésünket. Szeretnénk itt Debrecenben sokakat elérni. Urunk, könyörgünk azért, hogy mutasd meg nekünk azokat, akiket nekünk akarsz adni úgy, mint ahogy Pálnak az utitársait. És mi pedig szeretnénk őket felkarolni, és megmutatni nekik az örök élet útját. Kérünk, Atyánk, hogy maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat a te fiadért, Jézusért.